Vendégem Eszterhai Katalin, Kozma Pál Díjas, Kanadában élő író, újságíró, szerkesztő, televíziós producer. Tulajdonképpen ezeket a kvázi önismereti vakfoltokat, hogy így mondjam, elkezdted feltérképezni, elkezdtél ezekkel dolgozni, és mondhatni, hogy ennek az útnak a mentén születtek ezek a könyvek, vagy a könyvek az útnak az eredménye, tehát ez már egy végeredménye.
Nem, azt hiszem, hogy ez egy út, végül is rajta vagyok az úton, és nem merném azt mondani, hogy na most itt én tökéletes munkát végeztem, és én most tökéletes vagyok, nem. Hát a lelkünket minden nap csiszolni kell.
Igen, azt akartam mondani, hogy azért kitakarítani ezt így ilyen gyorsan, és így nem lehet, bár hozzáteszem, hogy azért a könyveidben rengeteg a kedvesség, a szeretet, az a fajta önvallomás, hogy valamivel már megbékéltél. Tehát azért kérdeztem ezt az eredmény dolgot, mert hogy azt gondolom, hogy azokat a rossz gondolatokat, azokat a nehézségeket, amikkel szembe kellett nézni, és most ha megbocsájtasz, akkor kiemelek egyet, ugye, ami gyerekkorodban történt, hogy a településen, ahol laktatok, ez le van írva a könyvben, hogy édesanyádat megerőszakolták, úgyhogy te ezt láttad. Tehát, hogy ez egy kis gyereknek a szeme láttára megbecstelenítik az anyját, aki szintén a eszközhiány miatt ebbe belekeményedik, és egyébként a későbbiekben az ebből adódó fájdalmát a gyerekeim veri le. Ez egy következtetés részemről. Tehát, hogy itt ez önmagában most mondtam egy olyan történetet, amivel önmagában lehet egy egész életen át pötyögni, hogy ezzel hogy nézel szembe. Na, de hogy én ezzel kapcsolatban nem a dühöt, a haragot, az átkozódást érzem, hanem talán azt, amit mondtál, hogy ezek tények, amik megtörténtek, oké, ezt látni kell, de mégiscsak menni kell tovább.
Igen, na most én hiszem azt, hogy egy sebb soha nem fog úgy meggyógyulni, hogyha időnként fölkapar, mert akkor állandóan vérzik, állandóan érzem, hogy baj van. Nem, én bizonyos dolgokat nagyon, nagyon szépen és nagyon jól lezártam magamban, mert én nem haragszom a világra. Én ebből úgy kerültem ki, hogy az én szívem tele van szeretettel.
Igen.
Én nagyon
ez
hiszem
jön, ez
azt.
Ez jön a könyveidből is.
Én nagyon hiszem azt, hogy olyan könnyű megsérteni valakit, olyan könnyű rögtön ócsárolni valakit. Na de a mi feladatunk az lenne, az enyém az, hogy én meglássam a másikban a jót, és hogy jobb legyek attól, aki engem bántott. Ha másképpen nem megy, akkor gólyalábakat kell magamra szerelni, hogy magasabb legyek, hogy több legyek attól, hogy abban süllyedjek el, hogy sajnálom magamat. Én igenis gólyalábakat szereltem magamra, meg szárnyakat.
Tehát te nem engeded meg.
Nem.
Tehát mert egyszerűen nem engeded meg azokat a rossz gondolatokat, azokat a szembenézésnek azt a következményeit, ami elsüllyeszt.
Nem szabad, és ezt mindenkinek meg kellene tanulni, hogy nem szabad, az nem vezet semmire, attól nem leszünk, nem fogjuk magunkat jobban érezni.
Tehát neked nem az van, hogy neked könnyű, hanem egyszerűen te fegyelmezed magad.
Igen, meg végül is a japánok mondták azt, hogy két lehetőségünk van, mert ugye az életszakaszunk az akkor is ugyanannyi,
hát igen,
hogy
ha
jó kedvel, szeretettel élem meg, vagy pedig örök morgolódással, örök sértettséggel. Én úgy gondolom, hogy én a rosszból, ami sok volt nekem, a legjobbat vettem ki, és én gazdagodtam, én ragyogok. Édesanyám mondta nekem mindig, hogy olyan vagyok, mint a Szent János bogár, belülről ragyogó. És ez egy fantasztikus dolog, mert én elhiszem, hogy sok minden formálhatja az embert, a könyvek, az emberek, akármi. Na de leginkább az a belső napunk formál bennünket, ami bennünk van. Tehát a lelkünk az egy fény bennünk. Én legalábbis ezt nagyon hiszem, hogyha azt a fényt mi engedjük, hogy homályos legyen, mint a petróleum lámpa üvege, akkor nem látunk világosan, nem látunk szépen. Nekem azért kellett, hogy a szemembe visszaköltözzön a fény, mert a szem, ugye az a lélek tükre, azt mondják. A másiknak a szeméből látod azt, hogy jó emberrel van-e dolgod, vagy rossz emberrel. Hogyha az én szememben nincsen fény, akkor honnan fogja majd az a pénztáros, vagy akárki, akivel én találkozom az utcán, és a szememben néz látni, hogy én jó ember vagyok-e, vagy sem. Nekem fontos, hogy az én szemem ragyogjon, és fontos, hogy a másikkal, akivel beszélgetek, mint most veled, hogy a szemedbe nézzek, hogy lássam. Mert az olyan, mint a barométer, a szem. Igenis, hogy megmutatja, hogy milyen időjárás van bennem.
És tulajdonképpen egyszer csak visszakaptad a látásodat?
Én visszakaptam a látásomat, de nem azért, mert orvosilag azt mondják,
abszolút,
hogy...
Abszolút, értem. Hanem én orvosilag azt mondták, hogy nem tudnak segíteni.
Igen, nem tudnak segíteni, de másfél év után már a gépek is kimutatták, hogy érzékelem a fényt, és tudom, hogy mikor foltokban tökéletesen eligazodok, tehát látok, és ez egy nagyon nagy szó, az orvos azt mondta nekem másfél év után, hogy meghajtja a fejét előttem. És ez nekem óriási dolog, és én ezt úgy csináltam, és a mai napig is csinálom, hogy minden sejtemre 1000 szemet ragasztottam. Tehát én az agyammal látok, és elhitetem magammal, hogy látok, és én látok. És ebben az a gyönyörű, hogy tényleg ez a könyvem, az akaratunk gyógyereje, ez nagyon nagy siker volt, és a mai napig is mindenütt keresik, és most már szinte mindenütt azt mondják, hogy elfogyott, nem lehet kapni, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki most ezt mondja, hogy követi azokat a dolgokat, mert ezt a könyvet nem úgy olvassuk, hogy egyszer elolvassuk, és akkor félre raktam, készen van, hanem ezt olyan nagyon, nem tudom, hogy mondhatom, mert nem szeretnék nagyképűnek tűnni, bennem azért sokkal több az alázat, mint a nagy képűség. Azt mondják nagyon sokan, hogy úgy forgatják, mint a Bibliát. Tehát csak időnként előveszik, beleolvasgatnak, itt is, ott is, bármikor. Én mindenütt találnak valamit.
Én ezt már többször mondtam, hogy maga a szóhasználat, a mondatalkotásod olyan, hogyha csak fölütöm valamelyik könyvedet, és azt mondom, hogy most felolvasok magamnak 5 mondatot, fogok tudni annak értelmezést találni most, ma a napomba.
Igen, azt hiszem, hogy így van, és tulajdonképpen valamennyi könyvemre ez jellemző, valamennyire, mert én, és a másik titok talán az, hogy én abszolút őszintén elmondom a dolgaimat, tehát hiteles kell, legyek ilyen értelemben.
Ezt mondom, hogy ehhez kellett, talán nem bánod, közel 70 év.
Igen.
Ahogy te leülj, és elkezdesz valamilyen ritmusban, ezt nyilván te tudod, hogy mikor mi, de úgy, én úgy érzékeltem az ismeretségünk kapcsán, ugye mi akkor találkoztunk, amikor a Majdnem Eszterházi című könyv megjelent, ez 2016-ban volt.
Igen.
És azóta azért beszélgettünk a könyveidről, amelyek sorba jöttek ki, egyébként mondom is a címeket, 2016 volt az Akaratunk gyógyereje, a Majdnem Eszterházi 17, bocsánat, a Légy az élet csodálója 2018, a Szeretném még elmondani, szerettem, ez 2019, illetve a Csillag lettél 2020, tehát minden évben egy. És az Angyalok pórázon, ami meg most egy friss könyv, az pedig 2022, tehát nemrég volt a bemutatója.
Igen.
Mindegyik könyvben, ugye szó van akár egy életszakaszodról, akár valamilyen valakihez fűződő viszonyról, nagyon sok szó van az édesanyádról, és a vele való viszonyadról, ami nem volt könnyű, és ami azt gondolom, hogy tulajdonképp meghatározza egy ember életét.
Igen, ez nekem nagyon különleges kapcsolatom volt édesanyámmal. Részben ez azért is adódott, mert én amikor megfogantam, akkor az ő élete apámmal már olyan volt, ami nem engedhette volna meg, hogy én megszülessek. És följajdult benne a nem, mikor megtudta, hogy terhes velem, akkor amit egy nő el tud követni egy magzat ellen, ő mondta, azt mind elkövette ellenem.
Tehát ez az az állapot, arra kell gondolni, amikor valaki azt mondja, hogy már nem akarok innen többet.
Igen, és, és ő mindent megtett, csak
ez hogy... édesapád életmódja miatt volt?
Hát akkor annyi minden más volt, igen, hát
igen.
Nekünk azért nem volt könnyű, mert egy olyan helyzet adódott, hogy megszűnt az urimuri, a történelem
kereke. Ez egy nagyon erős deklasszálódás, igen. Amit egy férfi nem biztos,
na most, miután apám meghalt, édesapám meghalt, igen. Elütötte egy autó 50-be, tehát én 49-ben születtem, ő 50-ben meghalt, tehát én nem ismertem, ilyen értebben nem mondhatom, hogy engem ölbevett, és én boldog voltam, mert nem ismertem, és nincs is ilyen értelemben szoros emlékem róla, de édesanyám ott maradt, velem.
Nem kívánt, nem bár nem. Terhességgel, ami egyébként 3 hónappal hamarabb véget ért.
Igen, tehát én 6 hónapra megszülettem 45 dekával, és nem lehetett ölbevenni, én egy csomóban gyűrődött kismacskánál kisebb voltam, akit nem is anyakönyveztek, mert mondták, hogy teljesen fölösleges, úgysem maradok meg. És
Úristen, micsoda ítélet.
Igen, és beraktak a sparhelt sütőjébe, hogy melegen tartsanak, azért azt nem mondhatom, hogy csak úgy hagytak, hogy majd a sors megoldja az életemet, de volt benne egy ilyen dolog is. Csak hogy én annyira akartam az anyám lánya lenni, és ott a sütőben 8 hónapig voltam, mire kikerülhettem, amikor a világ kinyílt előttem, de én az alatt, a 8 hónap alatt, azt kell, hogy mondjam, hogy én így gondolom, hogy ez így igaz, hogy én ott el kellett, hogy döntsem, hogy ki szeretnék lenni, hogy anyám lánya, vagy a csillagok gyermeke, mert engem hívott a csillagos ég, valahova a lelkem el akart menni, csak én mindig visszahúztam, hogy nem, nekem dolgom van itt a földön, én itt akarok maradni, hiszen én anyám szemefénye szeretnék lenni. Amikor kivettek a sütőből, és kezdtem fölülni.
Ugye ez az, ami imitálta a mélyben lévő melegséget.
Igen.
Tehát az, ami ugye, hogy ha már kikerültél, de még itt próbálj tovább fejlődni, ennek valószínűleg ez lehetett, ugye? Meg akkoriban ez a megoldás
ez
volt.
Ez volt, igen, ez volt, igen, hát azért raktak be, és tudod, mi volt a különbség? Az, hogy ott is sötét volt, anyám méhébe is sötét volt, és a sütőbe is, csak a különbség az volt, hogy anyám méhébe ott volt nekem a tam-ta-tam-ta-tam. Ott pedig csönd volt. Nem szólt a jó ebédhez szólanóta, tudod?
Persze.
És amikor kikerültem, és ráadásul apámra hasonlítottam, édesanyám nem nagyon örült ennek, mert folyton emlékeztettem arra, hogy elrontotta az életét, hogy valami rossz történt vele, és mindig félretolt, mint egy széket. És én akkor született, vagy fejlődött ki bennem ez a fantasztikus szeretetészség. Tudod, hogy én akartam, hogy engem szeressen, akartam, hogy engem vigyen föl a padlásra, és hagyja a dagat ruhát másra, hogy József Attilát idézzem. És akkor akartam az, hogy észrevegyen, hogy büszke legyen rám, hogy jó legyen, és hiányzott az ölelése, rendkívül hiányzott, mert minden gyereket az éltet, hogyha megdicsérik, hogyha azt mondják, hogy okos vagy, szép vagy, kislányom, hogy tied lesz a világ, és elhitetik vele, hogy vele is ékesebb az élet.
Hát hogyne, és ez lehetőleg de nélkül. Ugye?
Igen.
Tehát ne kövesse ezt egy de, vagy egy csak.
Igen.
Hanem tehát nem... csak egyszerűen legyen vége a mondatnak ott, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy.
Vagy. Pont. Igen. Na most én ezt így nem kaptam, de azt sem merném mondani, hogy visszavonta volna mindazt, amit életnek nevezünk, mert ő azért abban nagyon sokat segített nekem, hogy azzá legyek, aki ma vagyok. És tudod mivel? Azzal, hogy nem engedte meg, hogy ráhasonlítsak. És én nem akartam ráhasonlítani. Mert édesanyám egy rendkívül művelt, okos, gyönyörű nő volt, de keserű. Ő nem látta az élet színét, csak a fonákját. És én akkor azt mondtam, hogy nem létezik, hogy én ebbe a...
Nem akarod megtanulni, hogy az élet
nem,
rossz.
Nem, és én szándékosan akartam hinni, és mai napig is megteszem. Minden egyes reggel kimegyek, és fölnézek az égre, és megnézem, hogy kék-e még.
Igen.
És kék az ég. És ez így nagyon jó. És én, amikor megírtam a Csillag lettél könyvemet, akkor az egy adósságtörlesztés.
Ami neki szól, ugye?
Igen, neki szól. 42 levelet írtam, mert ő mielőtt meghalt volna, akkor azt kérte tőlem, hogy írjak neki leveleket jó nagybetűkkel, hogy ne felejtse el az élet ízét, írjak neki mindenről. És én 15 évig vártam arra, mert nagyon össze kellett magam szedni, hogy megírjam. Nem vádaskodás, ez egy gyönyörű 42 levél, és ennek oka van, hogy miért 42, mert a tibeti halottas könyvek szerint, és más magyar halottas könyvek szerint is, 42 vagy 48 nap kell ahhoz, hogy a lélek, amelyik eltávozik a testből, az elinduljon arra a helyre, ahol a helye van. És ez alatt a 15 év alatt én annyiszor álmodtam anyukámmal, annyiszor éreztem a hajának a kamilla illatát, mert érdekes, hogy az illat az úgy megmaradt bennem, és időnként úgy előjött. Vagy kinyitok egy könyvet, és benne van egy levél, amit 30 évvel ezelőtt írt. Csak így elém jön. Tehát mi ez, ha nem jel, amire oda kell figyelni, hogy adósságom van, hogy törlesztenem kell, én ezt megígértem, hogy megteszem, és megírtam. Azt hiszem, hogy ez több, mint csak egy levél, ez egy hitvallás, ez egy köszönet, mert ő rakta föl rám a szárnyakat. Ő volt az, aki kinyitotta előttem a világot azzal, hogy a kezembe adta a világatlaszt, mikor gyerek voltam, amikor még olvasni sem tudtam, mert bármilyen rossz körülmények között éltünk mi, a mi házunkban volt könyv, mert anyukám a református kollégiumban végzett Debrecenben, és művelt nő volt, és olvasott. Mikor a kezembe adta a világatlaszt, én megkérdeztem, mert akkor még nem tudtam olvasni, hogy mik ezek a foltok, vonalak, színek, és azt mondta, hogy ez a világ. És én megkérdeztem, hol vagyunk mi ezen a világon. És ő azt mondta, mi nem vagyunk a világon. Mert mi egy olyan helyen élünk, ami már nincs a világon. És akkor én elhatároztam, hogy ilyen nincs. És tudod, miért gondoltam, hogy ilyen nincs, mert egyszer láttam egy repülőt, amit én nem tudtam még, hogy az repülő vagy sem, de elment fölöttünk, és olyan fehér volt a hasa, mint az a kis fecske, amelyik az eresz alatt ült, és akkor kérdeztem, hogy mi ez a nagy madár, mi ez, aki ott, ami ott van. És mondta anyukám, hogy ez egy repülőgép, és ez viszi az embereket a világba. És akkor én azt mondtam, hogy vigyél el engem innen, én föl akarok ülni erre a repülőre. És akkor persze az a repülő nem várt meg, de akkor kezdtem elhinni, hogy mégis csak rajta vagyunk a világon.
Micsoda áthallások ezek, nem? A későbbiekre
nézve. Igen. Szóval azért mondom, hogy én nekem annyi emlékem van, ami lehet, hogy már nem is normális, hogy az ember ennyire emlékezzen dolgokra, de én képileg látok mindent, szóval ezért vagyok televíziós, nekem nagyon fontos a kép. Én mindent képileg látok, és ezeket én tudom, hogy így volt, tudod, hogy elhittem azt, hogy ha papírszárnyat rajzol nekem az anyukám, már pedig megtette, akkor én egy sas vagyok. És a sas az egyetlen madár, amelyik a felhők fölé emelkedik. És én nekem ilyen élményem is van, hogy akkor, amikor vihar volt, a nővéremmel elmentünk a vályogvető tóhoz, hogy megnézzük, hogy gödörhöz, hogy megnézzük, hogy vannak-e benne halak, és oda tilos volt nekünk elmenni, mert veszélyes. De mi elmentünk, és akkor a legelőn keresztül mentünk, ahol volt egy fa, és vihar lett. És a fa fölött ott repült a sas, és egyre följebb ment. És anyukám nagyon sokszor megvert, mert rajtam töltötte ki a mérgét, a haragját, és akkor nagyon féltem, hogyha hazamegyünk, és tilosba jártunk, akkor mennyi minden verésnek nézek majd elébe. És akkor nem vert meg, hanem elmondta nekem Ezopusz meséjét, amelyikben az van, hogy a kis sas kiesett a fészkéből, és hazavitte egy ember, és berakta a baromfi udvarba, és ott nőtt föl a kis sas, és a tyúkanyó nem engedte meg, hogy használja a szárnyait, hogy egyáltalán tudjon róla, hogy tud repülni. És akkor jött egyszer egy sas onnan föntről, és hívta a kicsit, hogy gyere, repülj velem. És azt mondta, hogy én nem mehetek, mert nekem nincsenek szárnyaim. Akkor anyukám, miután hazamentünk, nem vert meg, hanem azt mondta, ne felejtsd, te sas vagy, és rajzolt egy barna csomagoló papírra egy szárnyat, és azt mondta, hogy ez az, amit nem szabad elfelejteni. Sas vagy.
Olyan érdekes, mert ahogy hallgatlak, tehát tulajdonképpen ő nyilván a saját életében nehezen volt, és ennek a kivetülését, ennek a nehézségeit érzékelted, és ez az, amit egyébként így, mint klímát magad körül érzékeltél, de attól függetlenül az ő vágya, az ő akarata, az ő szeretete, az azt mutatja, hogy mindenek fölé is emelt volna.
Igen, na most tudod, olyan nagyon...
Ez most mondhatnám úgy, hogy nyilván attól függött, hogy viselkedett, hogy milyen hangulatban volt.
Pontosan így van, szóval azért nagyon nehéz nekem azt mondani, és...
Hogy ilyen volt, vagy igen, olyan volt, igen, mert nem ilyen volt.
Mert igazságtalan vagyok, tudod, hogyha bántam. Na most ezeket a leveleket én azért írtam meg a Csillag lettél könyvembe, hogy tudja, hogy igenis nekem apám adta a gyökereket, anyukám a szárnyakat. Szóval egy csodálatos kombináció, és nem cserélnék senkivel a világon. És én tudom, hogy engem nagyon sokat megvert. Én nagyon sokat kaptam, és nem éreztem az anyai ölelést. De kaptam valamit, amit én úgy adok tovább most, hogy én ugyan nem éreztem, de én azt akarom, hogy te, a másik, a harmadik, az ötödik, a századik, akivel én találkozzam, az érezze, hogy szeretve van. Érezze azt, így hogy van. Milyen fantasztikus dolog az, amikor a jót vesszük észre a másikban.
De ezt abszolút adod. Tehát nem tudsz úgy megnyilvánulni, egy levelet megírni, egy köszönést intézni, egy telefonhívást intézni, hogy ez ne sugározzék belőled mindenki felé, akivel kapcsolatban vagy.